Dicsérjük és magasztaljuk, Atyám, a Te drága szent nevedet. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus a Szent Fiad nevében összegyülekezhetünk itt Ságváron. Hogy örvendezzünk benned, hallgathassuk az örömhírt, növekedjünk szellemben, hitben. És köszönjük, Atyám, hogy Te elkészítetted az áldásokat. Az áldások teljességét árasztjuk ki feletetek. Megkötjük az ellenség minden gonosz munkáját a Jézus nevében. És megparancsoljuk, hogy hajtson térdet a Jézus nevére. Mert örök vesztesként ő a talpunk alá vetetett, mi pedig örök győztesként a Krisztusban uralkodunk fölöttem mindörökkön örökké. El a kezekkel Jézus nevében. Az egy gyülekezet minden tagjától, szeretteitől és hozzátartozóitól a Jézus Krisztus szent nevében. Mert mi abban a győzelemben járunk, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Köszönjük a szent véráldozatodat, ami alapján birtokolhatjuk a szent egészséget. Az 1 Péter 2.24-es igevers valóságát valljuk meg az életetek felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, téged illet. Köszönjük, hogy Te elhordoztad a fájdalmainkat, a betegségeinket, a bűnt. Te igazát tettél a Szentvér tisztító munkája által. Köszönjük, Uram, a békességedet, a szeretetedet, a Szent Szellemedet, aki bennünk lakozik és vezet, tanít és irányít bennünket. És minden dicsőséget, Uram, neked adunk. A magjaitokat megáldjuk, és bőséges aratást rendelünk melléjük, mert a hittel elvetett magok mögött az Úr Jézus áll, és megfogasítja, hogy bőséges legyen az aratásotok. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Úr nem feledkezett meg rólatok, és igen erőteljes gyógyító kenet jelent meg a dicséret alatt. Elkezdtünk egy sorozatot a mag témakörben, és ebben kicsit haladunk még előre. Más is hallgatja a tanítást, és jött egy visszajelzés, hogy amikor a mag tanításokat hallgatom, megelevenedik bennem. Tehát élővé válik. Úgy itta gyakorlatilag, aki hallgatja. A mai tanítás címe a mag ültetés. Ma kertészkedni fogunk egy kicsit. A vetés egyaránt működik a fizikai világban és a szellemi világban. De azért már meglátjuk, hogy a kettő között van különbség. Amíg ellapozunk az 1 Mózes 2.8-hoz, addig megkérdezem tőletek, hogy vajon a Biblia mikor és hol ír az első ültetésről? Ki volt az, aki legelőször ültetett? Itt? Őt is, természetesen, de van egy sokkal korábbi esemény. Azt most elolvassuk akkor, jó? Van még tipp? Olvassuk. Tehát 1 Mózes 2.8.
És ültete az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált.
Tehát az első, aki ültetett, az Isten volt, és maga az Édenkert, amit ugye elplántált, beültetett, mint egy kertét. Mert az jobban a szemünk előtt van akkor. Természetesen a későbbiekben a ő fiát, mint magot is elültetett, Jézust, és az ő egy magja által sokan életre keltek, mert befogadták az Úr Jézust és örök életet nyertek. Mert a mag az ugye sokasodik, ez a természet, ezt korábbiakban megbeszéltük. Érdemes hozzáhallgatni a korábbi tanításokat is, mert akkor úgy lesz egy kerekebb kép. A kert az jelenti azt is, hogy park a héber nyelvben, az Éden pedig jelenti azt, hogy élvezet és gyönyörűség. Tehát, hogyha most ki szeretnénk fejezni jól magyarul, az Éden az egy gyönyörűséges park. És ilyen gyönyörűséges parkokat a Földön is látunk különböző arborétumok és kertek, parkok formájában, de ez biztos, hogy a legkiválóbb volt, mert Isten ültette és Isten alkotta és ő gondozta. A következő, ahol találkozunk az ültetéssel, ez az özönvíz után, amikor Noénak újra kellett mindent ültetni. Nem olvassuk el meg felírhatjátok is otthon megnézhetitek, az 1 Mózes 9.20-ban írja azt, hogy Noé szőlőt ültetett. Tehát újra kellett a bárkán megmentett növényeket ugye szaporítani és elplantálni. Tehát Isten nem teremtette újra az élő világot, mert a leges legelején minden élő lénybe elhelyezett magot, és a mag alapján minden élőlény tudja magát megsokszorozni, reprodukálni. Ez egy nagyon bölcs dolog, mert hogyha nem teremtett volna magot az élő lényekben, és az élet a végén kihal, akkor Istennek mindig újra kellene teremteni. Cicát, kutyát, bocsikát és mindent. De Isten bölcs volt, mert a kezdetek kezdetén úgy indult neki az egész teremtésnek, a világnak, hogy minden a saját képmására tudjon teremni és okosodni. Az 1 Mózes 8.2-hez lapozzunk el. Ez az időpont az, amikor megtörtént az Édenkertben a bukás, az ember az Édenkertből kiüzetett, és Isten működésbe hozott egy törvényt. Ez nem más, mint a vetés-aratás törvénye. 22-es elnézést.
Ennek utána, míg a föld lézen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem tűnnek.
Tehát, amíg vannak napszakok, amíg vannak éjszakok, már pedig vannak, addig a vetés és aratás törvénye, amit Isten a kezdetekkor működésbe hozott, ez működik azok számára, akik működtetik. És ez az alapelv soha nem változik meg. Egy biztos, hogy ebben az időkorszakban ez működni fog, egész az időkorszak végéig. Mert évszakok vannak, napszakok vannak, ennek működni kell, mert így van megírva. Tehát alkalmaznunk kell, és jó magot kell vetnünk ahhoz, hogy ez a törvény a javunkat szolgálja. Természetesen a gondolkodásunkat is meg kell újítani, mert a régi hagyományos gondolkodással nem sokra megyünk. Jézushoz hasonlóan kell kezdeni gondolkodni, vagy legalábbis átalakítani a gondolkodásunkat, ez pedig úgy lehetséges, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát. És a isteni gondolkodásnak megfelelően megújítjuk az elménket, ezt írja a Róma 12.2. Például, amikor a hívő ember világosságot kap, hogy hát Uram, mindenem tőled van. De te adtad nekem az erőt, te adtad a lélegzetet, te adtál egy munkahelyet, megáldottál egy fizetéssel. Ezért én azt teszem, amit te mondasz. Oda vetek, ahova te mondasz, és akkor, amikor te mondod. Miután az ember az Édenből ki lett ízve, szükségszerű, hogy megdolgozzon az ellátásáért, Biblia úgy mondja, hogy verejtékes munkával. Mert amíg az ember az Édenben volt, Isten gondoskodott az ellátásáról. Gondoljatok egy csecsemőre, egy babaszobára, egy járókára. Annak a gyermeknek, csöpni gyermeknek nincs gondja az ellátásra, fel sem tételezi, hogy őt nem látják el, nem hoznak neki ennivalót, innivalót és egyéb dolgot. Tehát Ádám is egy ilyen jó helyzetben volt Évával együtt, mindaddig, amíg nem történt meg az édenkerti bukás. És az édenkerti bukás után is hozta Isten működésbe a vetés-aratás törvényét. Az Ézsaiás 28-hoz lapozzunk el. A Biblia leírja azt, hogy egy szántó vetének mit kell tenni. Először is talajmunkával kezdődik a vetés, utána a magot kell elszinteni, ezt fogjuk meglátni az Ézsaiás 28-ban, a 24-es és 25-ös versekben. A talajmunka szellemi értelemben a szív állapotát jelenti. Mert hogyha az ige magját vesszük, az ige csak olyan szívekbe tud beíródni, beplantálódni, amelyet nyitott az Isten igére. Tehát Ézsaiás 28, 24, 25.
Hát mindig szánté a szántó, hogy vessen és barázálja és boronálja a földjét. Nem de, mikor egyengedte színét, hint fekete köményt és tor illatos köményt, s vett sorban múzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölt a szélére.
Tehát a talaj munkát követi a vetés. A Jeremiás 12.2-ben ezt csak felsorolom, ott folytatódik a felsorolás, hogy vetés, aztán gyökeret ver, amag, növekszik és termést hoz. Ezt mindannyian jól tudjuk, mert gondolom, hogy mindannyiatoknak van legalább egy konyhakertje. Tudja, hogy hogy néz ki ez a dolog. Gyakorlatilag ez egy isteni rend. A vetés-aratás rendje az egy isteni rend. Lapozzunk tovább az Ézsaiás 30-hoz, és a 23-as versben nézzük meg, hogy a vetésen kívül szükséges még valami. Hát a megfelelő nedvesség. Ahhoz, hogy a mag ki tudjon kelni, és bő termést tudjon hozni. Tehát Ézsaiás 30-23-as.
És ad esőt a magra, amellyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájaid a manapon.
Tehát így olyan fontos feltétel az eső, a csapadék. Ami Isten kegyelméből bő termést és ellátást és eledelt biztosít az ember számára. Folytatjuk ezt a gondolatot az 55-ös fejezet 10-es versében. Szintén van szó az esőről, de még valami másról is. Tehát Ézsaiás 55, 10-es.
Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek.
Amen. Tehát az esőt itt is megemlíti, mint fontos tényezőt, de az Úr még figyel valamire, hogy a vetőnek van-e magja. Van-e vetőmagja, amit el tud vetni. Mert azt mondja, hogy magot áld, kinek? Nem mindenkinek, aki elveti. A magvetőnek. És utána kenyeret ad az éhezőnek, azaz a mag nem fog holnap termést adni. Tehát van egy tenyészidő. A kenyeret az éhezőnek azt jelenti, hogy a termésig Isten gondját viseli az ő népének, és ad neki más csatornán eledelt táplálékot, hogy addig el ne pusztuljon, éhen ne haljon. Hogy ne tudja aratni a termést, amit elvetett. Ez így értendő. Az 1 Mózes 47-ben otthon elolvashatjátok, ha érdekel benneteket, az amikor József Egyiptomban pénzügyi miniszter lett. És nagy éhség támadt Egyiptom földjén. És jött a nép, és kért segítséget a kormánytól. Aztán először kapott kenyeret, pénzt, különböző formában, de végén a következő évre az is elfogyott, és megint mentek. Hogy pénzügyminiszter, bajban vagyunk, már nincs semmink, csak mi magunk, saját magunk, meg a földünk. Vedd meg a földünket az ország számára. József felvásárolta. Akkor ez a pénz is egy darabig kitartott, de utána az is elfogyott. És utána mentek megint Józsefhez, hogy most már minden az országé, a fáraóé, a földünk is, meg mi is, de nem tudunk mit vetni. Adjál magot, hogy tudjunk vetni, és tudjunk aratni, és meg tudjunk élni. És azt mondja az 1 Mózes 47.23, hogy József magot adott. Milyen célra? Vetésre. Nem evésre, vetésre. És megint csak ki szeretném emelni, hogy Isten magot ad a magvetőnek. nem annak, aki kazalba rakja, nem annak, aki megeszi, hanem aki elveti, hogy sokasodjon. Prédikátor 3.2-hez lapozzunk, és igazából egy alapvető kérdést fogunk itt látni, hogy ideje van az ültetésnek. Nem mindegy, hogy mikor vetjük el tavasszal a magot, néha ősszel is vetnek, mert az őszi buzát ősszel vetik. Megfelelő hőmérséklet, megfelelő nedvességtartalom szükséges ahhoz, hogy a magok ki tudjanak kelni. Tehát, meg hát a tavaszi palántákat is. Nem februárban palántázzuk ki a kis kertbe az ágyásokba, hanem májusban inkább. Tehát Prédikátor 3.2.
Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültesztetett.
Tehát az alakásnak magyarul. Fizikai síkon a vetés az korlátokhoz van kötve. Évszakhoz, időjáráshoz van kötve. Csak egy adott évszakban lehet vetni. De amikor eljön a vetés ideje, a földműves figyelmét teljesen leköti a vetés. Mert amikor megfelelő a föld, ott az idő, akkor csak azzal foglalkozik, hogy vet. Hogy az összes földje be legyen vetve. Most gondolkodhatunk ilyen nagy hektárokban és táblákban is. Elindulnak a nagy gépek, és addig mennek, amíg az be nincs vetve. Hát hát a holnap egy nagy felhőszakadás lesz, és nem lehet rámenni a földekre. Tehát szellemi síkon is működik a vetés, és fizikai síkon is. A szellemi síkú vetésnek van egy előnye. Nem függ az évszakoktól. A Szent Szellem vezetésére hagyatkozva tudnak vetni a keresztények. Nem kell nézni, hogy most tavasz van, vagy nyár van, vagy ősz van, vagy nekán tél van. Fagy vagy süt, fúj vagy kánikula van, mert a szellemi síkon, a szellemi világban bármikor lehet vetni. Persze nem ész nélkül, meg szórni jobbra-balra, hanem a Szent Szellem vezetésére kell figyelni, mert Isten mindig megmutatja, hogy mikor és hova és mennyit vessünk. A vetésre megvannak az igei irányelvek. Tehát a mikor, a hova és a hogyan kérdés. És nem célszerű fejetlenül, vagy csak néha napján vetni, hanem szükséges, hogy folyamatosan tegyük, hogyha folyamatos ellátást szeretnénk. Tovább megyünk a Prédikátor 11.6-os.
Reggel vezd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ezé vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt.
Mi is a mondani valója ennek az igének? Ezt mondja, hogy vessél reggel, de este is. Azaz, egész nap figyelmezzünk a folyamatos vetési lehetőségekre. Hol van egy szabad terület, hol van egy szabad szántóföld. És ha folyamatosan vetünk, akkor naponta tudunk aratni. Ez a lényege. Az Úr nyitja meg a szíveket a vetésre, és a múlt heti magjaitokat megáldottuk, hogy sokasodjanak. A Biblia azt mondja, hogy Isten mindig többet ad, mint ami szükséges. A Biblia azt is írja, hogy Isten a túlcsordulás Istene. Lehet, hogy nem mondtuk, hogy mennyi, vagy nem kellett mondani, hogy mennyi az úti költség a Magdél költözésének, de az 23.000 forint volt. Mit gondoltok, mennyi volt a versenyben, a 10 dobozban pontosabban? Isten túlcsorduló. Hát 25 volt készpénzben, meg ha hozzáveszünk még a könyv, biblia árait, akkor igazából egy 30.000-es adományt lehet így összeszámolni. Ebben az esetben Isten szelleme indította fel a szíveket. Kinek ennyit, kinek annyit. De a végeredmény az megvan túlcsordulón. És ez a lényeg. Úgyhogy különbség van a kalapozás, meg az ötletelés között, meg a Szent Szellem vezetése között. És akik hallottak az Úrtól, és megtették azt, amit az Úr mondott, azok várhatják az aratást, elváró hitel legyenek az elvetett magjaik iránt. És ugye múltkor is kihangsúlyoztuk, hogy adni nem kötelező, és nem kényszer, mert azt az ember nem örömmel teszi, és akkor nincs rajta áldás. Ugyancsak, visszatérve a nyári táborozáshoz, ott is benne volt az Úr, hogy 3 rászoruló gyermeket sikerült táborba elküldeni. Na most tudunk olyan esetekről is, amikor az ajtók bezáródnak. Volt egy keresztény házaspár egy másik gyülekezetben. Megszűnt a munkaviszonya, nem volt sok pénzük, jött a karácsony, és a gyülekezet összehozott sok mindenből élelmiszer csomagot meg, ami éppen kinek mi volt a szívén. És örültek is neki. Meg is köszönték. Aztán még azt hiszem egyszer vagy kétszer előfordult, hogy valamilyen adomány vagy valamilyen támogatást kaptak, de egyszerűen utána, mivel ez egy megszokássá vált, ez a csatorna elapadt. Egyszerűen nem volt, aki adakozzon. Bezárulott. Mert ilyen is van, hogyha az illető nem teszi meg azt a részét, nem teszi meg az ő részét, mert lehet, hogy neki be kellett volna állni egy munkába, vagy van tehetsége, egy képzőművészeti tehetsége is, Isten abban szeretné használni, de nem lépte meg, akkor Isten nem tudja tovább megáldani. És azok a csatornák, amik előtte nyitottak voltak, azok bezárultak. Tehát van olyan, hogy nyitott csatornák és bezárt csatornák. Én hiszem, hogy a Magdiék esetében ez a csatorna ez nyitott volt, mert önként adakoztatok és szívből adakoztatok, örömmel adakoztatok, és az áldás meg rajtatok van. Sőt, valaki azt is mondta, hogy ezek az események, a gyermektáborozás, aztán közben ugye a nyomtató beruházási lehetőség is megtörtént, szintén részben támogatásotokkal, itt van a Magdiék ügye, hogy ezek a vetési lehetőségek, ezeknek a kihasználása az egész gyülekezetre egy áttörést és áldást fog hozni. Ebben megerősített egy szolgálótársam. Nem lapozunk oda, de a 2 Mózes 23-ban olvasunk arról, hogy az Ószövetségben Isten rendelt többek között 3 ünnepet, a kenyér ünnepét, az aratás ünnepét és a betakarítás ünnepét. És a 2 Mózes 23:15-ben egy mondat nagyon megütötte a szívemet. Üres kézzel senki ne jelenjen meg színem előtt. Ezt mondja az Úr. Korábban is már említettem nektek, hogy ha megyek Pestre, vagy akárhova egy alkalomra, most ugye Tabon voltunk, dicsőség az Úrnak, nem megyek el pénztárca nélkül. És megdöbbenek akkor, amikor Pesten pásztortársak megjelenik mondjuk egy új könyv, amiről nem tud, vagy egy újság, és akkor mondom neki, van ám új könyv és új újság. De hát most nincs nálam pénz. Ez olyan, mint amikor a szántóföldre kimegy a gazda mag nélkül. Mit fog learatni? Semmit, mert ha nem vetett, akkor nem is fog learatni semmit sem. Prédikátorok 11.4-ben folytatjuk. Mert ez minden hitből kell tennünk. Mert Istentől csak hit által fogadhatunk el bármit is. Csak hit által tudjuk elvenni a gyógyulásunkat, csak hit által tudjuk elvenni az anyagi áldást, és bármi mást. Tehát a hit a mennyben a valuta. Mi hittel tudunk fizetni azért, hogy Istentől kapjunk valamit. Prédikátor 11.4.
Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegekre néz, nem arat.
Biblia más helyen mondja, hogy ne a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Tehát aki a körülményekbe tekint, az mondhatja azt, hogy hú, hát most akkora szél van, én nem tudok kimenni elvetni a magot, mert elviszi. Néha valóban van ilyen, hogy a pici zöldségmagot nem lehet nagy szélben elvetni, mert nem a sorba fog belekerülni. Tehát fontos a vetés kis hitből tenni. A kis kertben is mindenki hittel vet, azzal a reménnyel, hogy le fogja aratni majd a sárgarépát, a cukorborsot, a paprikát és a paradicsomot. Senki nem úgy veti el a magukat, hogy ebből is lesz semmi. Tehát ne a körülmények határozzák meg a vetésünket. Mert ha nem vetünk, akkor nem is fogunk tudni aratni. A vetésnek pedig van egy célja. Mi a célja a vetésnek? Lapozzunk el a Zsoltár 107.37-hez. Márpedig az ember minden céllal tesz. Céllal jövünk a gyülekezetbe, hogy növekedjünk, megismerjük Isten igéjét, hogy hitben növekedjünk, és még több áldást tudjunk valóságba hozni. Azt mondom, hogy haszonszerzés, hozam, jövedelem, akkor ez az igazság, ugye? Azért vet az ember. Hogy növekedést, gyarapodást lásson abból. Zsoltár 107.37.
És mezőket vetének be, és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt szerezzenek.
Tehát itt van benne a haszon. Most elmegyünk az Új Szövetségbe, az 1 Korintus 9.10-hez, és itt is megnézzük a vetésnek a célját. Tehát céltalanul nem érdemes vetni. Mert akkor az kidobott pénz az ablakon, ez az egymondás mondja. 1 Korintus 9.10.
Avagy nem érettünk mondjai általában, mert mi érettünk iratot meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, abban a reménységben teszi, hogy részesül a termésben.
Tehát a vetés után kell lenni egy elváró hitnek. Hogy az a mag gyökere kereszt, felnövekszik, termést hoz, és bőséges alatásban lesz részünk. Ez a magba be van programozva. A mag tudja, hogy mi a dolga, miután el van vetve. De addig, amíg nincs a földbe, nincs a helyén, ez a képessége nem tud kibontakozni. 1 Korintus 15-höz menjünk, és a 36-tól 39-ig olvassuk. Azt hiszem, hogy nem mondok újat azzal, hogyha a krumplit elülteted, az a gumó, miután kihajtott, azt nem fog menni. Sokszor, amikor szedtem még gyerekkoromban krumplit, megtaláltuk a réginek a héját. Tehát a lényeg az, hogy amit elvetünk, az el fog halni annak érdekében, hogy új élet keletkezzen belőle. Hogy meg tudjon sokasodni. De minden magra igaz ez. Tehát 1 Korintus 15-ben a 36-39-ig.
Balgatag, amit elvetsz, nem elevenedik meg, ha csak meg nem hal. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az emberek teste, más az állatoké, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké.
Halleluja. A Biblia azt mondja, hogy minden a maga neme szerint terem. Tehát a paradicsom a paradicsomot fog hozni, és nem krumplit. A bocika bocikát fog ellenni, és így tovább. Ezért vannak ennyiféle testek. Tehát van növény, állat, ember azonalakban. Tehát a magnak először el kell halni ahhoz, hogy abból egy új élet jöhessen elő, és meg tudja magát sokszorozni. Tehát Isten rendje szerint minden a maga neme szerint terem. Igaz, hogy a Jeremiás 2.21 ír egy bizonyos elfajzásról is, de hát ezt is tapasztaljuk az otthoni kertben, hogyha saját magot szedünk, jövőre már nem biztos, hogy olyan lesz. Mi is úgy jártunk, hogy a paprika alakú paradicsom között, most van már körte alakú is, mert a szomszédban tavaly volt körte alakú paradicsom. Megtörtént az elfajzás. De menjünk el a Jeremiáshoz, ismét a 4. fejezet 3-as verséhez. Még egyszer vizsgáljuk meg a talajt. Mert nem mindegy, hogy milyen talajba vetünk. És az evangéliumokban is olvashatjuk azt, a magvető példázatánál, hogy bizony van többféle talaj. Van az útféle, van a tövises sáv az út mentén, a köves terület és a jó föld. Tehát nem mindegy, hogy milyen talajba vetünk. Jeremiás 4:3.
Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak. Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé.
Még amikor mi tanultuk mi időnkben az iskolában a földrajzot, történelmet, akkor tehát tanultunk a vetésforgóról. Hogy egy darabig ugye parlagon ugaron hagyták a földet, hogy az tápanyagot tudjon gyűjteni magának, és utána cserélték. Bizonyára volt elég földjük, hogy cserélgethessék, de itt is az ugarról ír, hogy új földet szántsál fel. Mert ez egy jó föld, pihent föld, ugye így mondják szaknyelven. És a pihent földben a termés sokkal nagyobb lesz. Tehát célszerű jó talajba vetni, jó talajt választani, és a jó talajt megművelni. És most nézzük meg a Jób 4:8-at, hogy ebben a jó talajban csak is jó magot vessél. És a mag alatt értendők a cselekedeteink is, hogy szeretetet vetünk, vagy gyűlöletet. Tehát Jób 4:8.
Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.
Hát ez így igaz. Ezért a hamisságot vessük el, a gonoszságot vessük el, ezeket a magukat semmisítsük meg. Ha véletlenül rossz magot vetettünk volna, van megoldás. Amikor az Úr felhozza, hogy hoppá, ez nem volt szerencsés. Nem szeretetben szóltál valakinek, hanem beszóltál. Például. Akkor Jézus nevében ezt a rossz magot megsemmisítem. Imádkozz felette. Semmisíts meg, mert az oldás közös hatalma által meg tudod semmisíteni. Még akkor is, hogyha nem vennénk észre. Én minden azt elmondom, hogy jó magukat megöntözöm, hogy gyümölcsözőek legyenek, a rossz magukat pedig megsemmisítem, hogy gyümölcstelenek maradjanak. Nehogy le kelljen alatni. Mert rossz gyümölcsöt nem jó aratni ám. És ugyanezt mondja nekünk a Galata 6:7, hogy mert amit vet az ember, azt is fogja lealatni. És hogy az életünk minden területére igaz. És néhány közmondás a Bibliából származik, többek között az is, hogy aki szelet vet, az vihat arat, és megtaláljátok majd otthon a Hózseás 8:7-ben. Ez egy alapvető igazság, nem csak közmondás, hanem élő igazság. A végidőkben, amiben most járunk, a kegyelem korszakának a vége felé, Isten a lelket megmentéséhez keres társakat. A lelkek aratásához keres olyan csatornákat, akik tudják az ő munkáját támogatni. Ő folyamukat akar. És nem kis patakokat és gátakat. Ugyanis az evangélium hirdetése, ha ingyenes is, de a különböző járulékos költségek miatt pénzbe kerül. Tehát másképpen nem lehet beteljesíteni a Márk 16:15-öt, hogy hirdessétek az evangélium minden teremtésnek a világ végső határáig. Valakinek el kell menni, valakinek utazni kell, valakinek termet kell bérelni. Tehát Isten folyamokat akar az ő munkáihoz, és nem csak kis férnevékony patakokat. Ehhez meg kell hallanunk, hogy Isten mit mond, hogy hová, és mikor vessünk. Melyik szolgálatba? De vethetünk együttérzést, vethetünk időt, vethetünk szeretetet. És igazából a szolgálók többsége rengeteg időt vett. Főképp, aki teljes idejű szolgálatban munkálkodik az Úrnak, az valamit abba hagyott. Kiállt a világi munkából, beállt Isten szolgálatába, egy odaszállással, és az ő egész munkaideje, élete az egy vetés. Tegyünk különbséget a tized és az adomány között. A tizedből különösebben nem kell gondolkodni, hogy az milyen mértékű, mert a Biblia leírja. Alsó határ 10%. Az adomány az pedig egy másik kategória, mert ott Isten mutatja meg, hogy mikor, kinek és mennyit. És a múlt heti adakozásnál volt, akinek az Úr mutatott 4 számjegyű összeget. Azt mondta, rendben, Uram. Pár nappal később az Úr mutatott 5 számjegyű összeget. Azt mondta, rendben, Uram. Tehát az engedelmes szív által Isten tud másokat megáldani. Miközben ő maga is áldottá válik, mert egy csatornája volt Istennek. A kenet az Isten ereje. Ezt megtapasztalhatjátok itt is, de különösen Tabon. Egy evangelista szolgálatában erőteljesebben működik a kenet, Isten gyógyító ajándéka. Ők így vannak felruházva, felszerelve. A kenet célja az, hogy mások felé szolgáljunk a kenettel. Mi imádkozunk, értetek? Ti is imádkoztatok másokért. Semmi akadály, sőt, Isten elvárja. Hogyan fog ez a kenet nőni rajtunk vagy rajtatok? Úgyhogy kiállunk a gyógyító sorba, és akkor kérünk még kenetet. Nem. Vagy nagyobb töltjét állítok fel. Úgy sem működik, hanem úgy működik, hogy a bennünk levő kenetet engedjük kiáradni, mint csatornaként Isten ereje rajtunk keresztül áradjon ki mások felé, és legyen segítségükre azoknak, akik bajban vannak. És ugyancsak a vetéshez tartozó oratás is úgy fog növekedni, hogyha mi a vetésünket adjuk kiáradni. Korábban szóltunk arról, hogy ennek van egy nagy akadálya, a félelem. Hogy mi marad nekem? Miből fogok megélni? Tehát minél jobban kiárasztjuk a kenetet, vagy minél jobban kiárasztjuk a pénzünket, annál jobban Isten meg tud áldani. Tehát ez egy körforgás. Vegyünk egy példát. Az vízvezetéket mindenki ismeri. A példánkban legyen a víz a vetőmag. Kiszabályozza azt, hogy a csapon a víz az vastag sugárban ömöljön, vagy csak éppen csepegjen. Te szabályozod. Mert oda mész és olyan mértékben nyitod meg a csapot. Ugye nem tartasz attól, hogy ha kiengedsz egy pohár vizet, akkor elfogy a rendszerből a víz. Ez senkinek eszébe nem jut. Ugyanez igaz a kenetre, és igaz a vetéseinkre is. Mert hogyha megnyitjuk a csapot, akkor az pótlódik a rendszeren keresztül. És jön másik. Hogyha mi folyamatosan is naponta vetünk, akkor ez a rendszer pótlódik. Mert van egy víztartály valószínűleg a hegyen, és ez a víz jön, és senki nem tart attól, hogy ez elfogy. Mi van akkor, hogyha nem rendszeresen vetünk? Csak úgy elvétve. Akkor az a helyzet áll elő, mint amikor buborékos a rendszer, mert valahol csőtörés volt. Prüsszent egyet, aztán jön egy kis víz, aztán megint prüsszent egyet. Tehát az aratásunk az ilyen darabos, szakaszos lesz akkor, hogyha nem folyamatosan vetünk. Ki határozza meg az aratásunk mértékét? Mi saját magunk a vetésünkkel. És a pénzügyi növekedés egyedül csak saját magunktól, csak tőlünk függ. Az Úr addig nem tudja újra tölteni a rendszert, jelen esetben a pénztárcánkat, amíg mi nem nyitjuk meg. Amíg nem nyitjuk meg a csapot, nincs mit utána tölteni. Ha áradunk a kenetben, ha áradunk a vetésben, Isten gazdagon eljutatja hozzánk az áldásokat. Ő pótolja. Akik még nem adták át magukat csatornaként Isten számára, az egyik probléma lehet a kijelentésnek a hiánya. Nincs kijelentésük ezekből a dolgokból. Hát a tanítás valakinek nagyon jó. És főképpen aki az előző tanításokat nem hallotta, lehet, hogy furcsának tűnik, de ez 1000 évek óta benne van a Bibliában. Az egy másik kérdés, hogy ahol eddig voltunk, ott miért nem tanították velünk? Tehát éppen kinyitottam a tévét valamelyik nap, és pont azt a részt kellett látnom egy keresztény műsorba, hogy a mérőzsinór nem az, amit eddig hallottunk. A mérőzsinór nem az, amit úgymond ősi egyházak évezredeken keresztül tanítottak. Hát az emberek ahhoz visszanyítanak, hogy ott nem így csinálják. A mérőzsinór ebben a könyvben van. Tehát ehhez kell mindenkinek igazodni. Isten ezt várja el. Sokan azt mondják a pásztorok közé, hogy én nem tanítok az anyagiakról, mert ez kényes terület. De Kenneth Hagin járt egyszer úgy, hogy ő sem tanított, és miután a gyülekezetet átadta, és elment egy másik területre, Isten visszaküldte. Azzal, hogy te megfosztottad őket az áldástól. Mert nem tanítottad meg nekik a vetés és aratás törvényét. Tehát ez egy tanítás. És a pásztor nem fogja számon kérni, hogy mikor és hogyan és mennyit vett. Ez a te dolgod. Mert a szabad akaratunk szerint tesszük mindezt. Tehát adjunk félelem nélkül, tehát vessünk félelem nélkül, és utána árasztjuk ki a szívünket abban, hogy Isten készlete végtelen, és ő a rendszert, az ízletéket hasonlóan utána tudja tölteni, és utána is tölti. A hit az mindig önként és örömmel ad, a félelem pedig belekapaszkodik abba a kevésbe is, ami éppen van. Ez a kettő között a különbség. De amikor a hívők megkapják a világosságot Isten ígéből, akkor felhagynak a fazarakással. Az Úr szeretné használni a kazlainkat, és ez a legjobb befektetés a világon. Ilyen kamatot sehol nem fizetnek. Mert azt mondja a Biblia, hogy 30-60 és 100 annyit adnak. Persze hibben kell vetni. És nem úgy kell vetni, mint a Hagin-nek a tanítványai. A Hagin-hez szólt az Úr, itt a héten mondtam valakinek, néha a Szentek felhívnak telefonon, és kell egy kis lelkiköcs, hogy Hagin-hez szólt az Úr, hogy az autódat ajándékozz el. Engedelmesen megtette, és Isten hozott neki egy teljesen újat, vagy egy sokkal jobbat. Látták ezt a tanítványai, és felbújtultak. Mindenki elajándékozta. És egész évben járt a gyaluk. Mi a kettő között a különbség? Hát Hagin a Szent Szellem vezetésére tette, hogy betett. A tanítványok pedig húztak. Nem Isten mutatta nekik, hanem csak utánozni akarták a mestert, az ő mesterüket. Tehát a bővölködő élet kulcsa a vetés. Ne felejtjük el, hogy Isten pedig a megsokszorozás Istene, és nem elvenni akar, mert az a rabló, a János 10:10-ben, a tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de az ördög. Tovább folytatja Jézus, hogy én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De ennek megvan egy módja, hogy hogyan lehet bővölködő lenni. Ez pedig a vetés aratás közben keresztül. Halleluja. Jó tett ez nekünk? Nem szeretném, vagy bízom benne, hogy senki nem marad el, azért nem most ma az anyagi okról volt szó, mert ez benne van a Bibliában. Ha a gyógyulás tetszik, hát pedig mindenkinek tetszik a gyógyulás, azt is prédikáljuk, akkor azt is kell prédikálnunk, ami az anyagiakról szól. Csak ehhez valahogy félben nyúlnak a szolgálók. Jaj, mit szólnak? Jaj, nem ennek szépnek. Isten nem fogja kirázni belőlünk a pénzt. A pásztor sem. Viszont vetési lehetőséget, szántóföldet, néha a pásztor is ad, mert az Úr mutatja, a múlt heti adakozás is ugye ez volt. És ezek a magok tudják a dolgukat. Ezek a magok már csíráznak. És eljön az idő, amikor felnövekednek és termést hoznak. És a termés vége pedig az aratás. És soha ne felejtjétek el, hogy Jézus áll az adakozások mögött, ő nézi, mint a két filléres asszonynál. Ő nézi. Nem a pásztor nézi, azért is teszi el a hátamögést. Nem a pásztornak kell tudni, hogy milyen mértékben tiszteli meg Istent. De Jézus nézi. És azt mondja, na, ez javára volt. Örvendezik velünk együtt, hogy ezt most meg tudom áldani. Hát ez egy olyan mértékű befektetés Isten királyságába. És igazából nem az számít, hogy milyen összeget adunk, hanem mennyi marad. Tehát a százalékos arány számít. Mert lehet valakinek összesen 1000 forintja, és ha abból bead 800-at, akkor ez egy dicsőséges adakozás. De ha valakinek van mondjuk a folyószámláján 10 millió, és akkor ad 800-at, hát akkor az egy karcsú adakozás. Ahhoz mérten, amilyen az ő lehetősége. Tehát inkább úgy lehet meghatározni, hogy milyen százalékban adtunk Isten munkájára, illetve mennyi marad. Mert a két filléres asszonynál azt mondta Jézus, hogy ő a mindenét adta. Tehát ő többet adakozott, mint a gazdag farizeusok. Akik ugyan lehet, hogy szám szerint többet vetettek, de a vagyonukhoz képest arányában kevesebb. Halleluja. Nagy a csend. Kaptatok újat ebből? Azt tudjátok, hogy ez a hanganyag az interneten is megtalálható.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így van az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, A hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő Szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.